Az az igazság, hogy ma délelőtt, vagy reggel délelőtt sokat gondolkodtam, meg vívottam, hogy miről is legyen szó ma este, mert a terv az volt, hogy arról lesz szó, és arról is lesz szó, hogy éljetek egységben. Ez lenne az igehirdetésnek a címe, ha lenne címe. De hogy közben valamilyen módon már tegnap is részben belementünk ebbe, meg annyi minden van még ebben a levélben, ami olyan fontos lehet. És azt is éreztem, hogy valahol ez ugyanaz, mint amiről eddig volt szó minden este. De aztán úgy döntöttem, hogy azért maradok ennél, mert szükségünk van erre, az ugyanarra, hogy lássuk a nagy képet az Isten népéről, az Isten egyházáról. És ebben két dolog vezet engem. Azt gondolom, hogy ma egy városban, különösen nem csak, de különösen egy városban élő református gyülekezetet két súlyos veszély fenyeget elnyelni. És hogy Pál apostol folyamatosan, ahogy beszél itt az Efézusi levélben az egyházról, az Isten népéről, ezekkel szembe megy. Az egyik, amire már így utaltam többször, az individualizmusunk, hogy a mai kultúra abszolút individualista, és ehhez kapcsolódóan a fogyasztói mentalitás. Ez azt jelenti, hogy talán ez Kecskeméten nem annyira éles, de azért ott is valahogy csak máshogy jelenik meg, de Budapesten persze sokkal könnyebb, hogy én egy keresztény ember vagyok a városban, és megkeresem azt a gyülekezetet, ami nekem a legjobb. És amikor már nem olyan jó, akkor majd elmegyek egy másikba, mert akkor meg majd az lesz a legjobb. Tehát a gyülekezet abba a helyzetbe kerül, hogy úgy tekintünk rá, mint ami engem kell, hogy szolgáljon. És ameddig szolgál, addig nekem jó, és amikor pedig már nem szolgál, vagy valami nem tetszik benne, akkor pedig ott hagyom. Hát ez úgy van, mint a Spárral, vagy a CBA-val, vagy a Lidl-vel, vagy Tesco-val. Addig járok bele, ameddig jó, aztán ha jön egy jobb, akkor ott hagyom, mert nem vagyok egyiknek se a híve. Fogyasztom, amit ad. És az egyik nagy veszély az, hogyha nem látjuk az Isten népének ezt a közösségi dimenzióját, meg azt a dimenzióját, ahogy Isten ezen a közösségen keresztül az egész világ megváltásban jelen van és munkálkodik, hogy mivel mi ilyen fogyasztók vagyunk, mindannyian ez a kultúra formál bennünket, legalábbis a középkorútól a lefelé lévőket, meg a középkorúakat. Ez az egyik, ami azt hiszem, hogy megeszi az Isten népét pillanatokon belül. Addig jó a közösségben, amíg nekem jó, aztán amikor engem egy picit megbántanak, akkor meg ott hagyom, mert már nekem nem jó. Mert miért mennék bárhova, ami nekem nem jó? Na ez az egyik oldal. A másik oldal, ami egy másik hatalmas nagy veszély, az meg az, amikor, és ez az református gyülekezeteket fenyegeti, amikor az egész életünk az intézmény fenntartása körül forog. Félre ne értsetek, nem arról beszélek, hogy egy gyülekezetnek intézményei vannak vagy nincsenek, az ebből a szempontból mindegy. Hanem arról beszélek, hogy amikor nyilván az Isten népének, amikor megszületik, ahogy él, annak struktúrákat kell kiépíteni, intézményesülnie kell. Kell, hogy legyen egy vezető testület, presbitérium, kell, hogy legyenek tisztségviselők, kell, hogy legyen egy módja annak, hogy hogyan lesznek a tisztségviselők, hogyan kerülnek a tisztségbe, van ennek egy infrastruktúrális oldala, mert valamilyen épület kell hozzá, van ennek egy anyagi oldala, mert működtetni kell ezt az egészet. Ezt értem az intézmény alatt, ami nem baj, hogy van, sőt, enélkül nincs gyülekezeti élet. Viszont amikor az életünk nem másról szól, és azt gondolom, hogy ez nagyon erősen fenyegeti a református gyülekezeteinket, bennünket, akkor az életünk arról szól, hogy ezt az egészet hogyan működtetjük, hogyan tartjuk fenn. És amikor az életünk arról szól, hogy kinek milyen pozíciói vannak ebben, és ha pozíciókról van szó, akkor már arról van szó, hogy kinek milyen érdekei vannak benne, akkor ez megint megöli azt, amiről Pál apostol beszél, mint a Krisztus test egysége. Amikor ez a kettő pedig együtt jelenik meg, egyik oldalról az individualista hozzáállás, mert minden, ahogy mondom, mert ez formált bennünket ebben a mai világban, a másik oldalról pedig az intézmény fenntartása, hogy azt fenn kell tartanunk, és így gondolkodunk a rendszerről, akkor az nagyon veszélyes arra nézve, hogy elnyeli azt, ami a gyülekezet krisztusi valósága, Szentlélek általi valósága. És tulajdonképpen minden ilyen helyzetben, és azt gondolom, és így ez a dolgom is valamilyen értelemben, mint ilyen egyházkerületi missziói lelkész, hogy hogyan születik megújulás. Hogyan újul meg egy gyülekezet, ahogy presbitériumokkal találkozom, vagy gyülekezetekkel találkozom, vagy képzéseket vezetek. Mindig ez a kérdés, hogy hogyan történik a megújulás. És a megújulásnak, ha még vannak is esetleg ilyen szerkezeti, szervezeti oldalai, de a megújulás az a Szentlélek által, az mindig az egyéneken keresztül történik. És talán értitek, hogy ezért beszéltem erről a levélről, hogy mit mond az egyházról, kik vagyunk, mi a mi történetünk, és mindig arról, hogy az evangélium ennek a szívében egészen személyesen hogyan érint meg bennünket. Mert csak ha a Krisztus evangéliuma kezd belülről átformálni, és mindig újra és újra szükségünk van. Ez nem úgy van, hogy egyszer hallottuk, megtértünk, túl vagyunk rajta. Újra és újra. Miért beszél Pál az evangéliumról az efézusi gyülekezetnek? Hát mind keresztény. De az evangélium nem a keresztény élet ABC-nek az eleje, hogy utána majd jön valami más, hanem az a szíve folyamatosan. És Pál minden problémát a gyülekezetben, ahol veszekedés van, mint a korintusi gyülekezetben, ahol egyéni erkölcsi kérdésekkel foglalkozik, ahol tévtanításokkal foglalkozik, mindig az evangéliummal akarja megoldani, mindig Krisztushoz hívja vissza őket, mert abban van csak az az erő, ami meg tud változtatni. Na, úgyhogy ezután a hosszúra sikerült bevezető után, vágjuk bele tehát így a negyedik fejezetébe az efézusi levélnek, a harmadikat most azt teljesen kihagytuk, és így az első verstől olvasom a hetedikig, majd pedig a 11-től a 12-ig. 1-7, 11-12. Efézus 4, 1-7, 11-12. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek ahhoz az elhivatáshoz méltón, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. 11. vers, és ő, Jézus, adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Kérlek tehát titeket. Eddig ilyet nem hallottunk. Eddig azt hallottuk, és azt láttuk, hogy Pál kitörő örömmel magasztalja Istent, az Atyát, aki megáldott bennünket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Azt hallottuk, és azt láttuk, hogy kiválasztott minket magáénak a világ teremtése előtt, erről most külön nem beszéltünk, hogy megváltott bennünket Krisztusban, hogy adta nekünk a szent lelkét, a reménységet, elpecsételt minket az örök életre, és magasztalta Istent. Aztán azt láttuk, hogy könyörgött a gyülekezetért. Aztán azt láttuk, hogy elmondta a gyülekezetnek a történetét, hogy milyen utat jártak be. De nem kérte őket semmire. Nem mondott semmit, hogy miben kéne máshogy élnetek, vagy ide most jut el. És amikor a negyedik fejezet elején azt mondja, hogy kérlek tehát titeket én, Pál, aki fogoly vagyok az Úrért, fogságból írja a levelet, akkor bevezeti a levélnek azt a második felét, ahol arról fog beszélni, hogy mire hívja az evangélium alapján a gyülekezetet Pál apostol. És a kérdés itt most nekünk az, hogy mit jelent méltó módon élni? Mert ezt mondja, Éljetek méltón az elhíváshoz, amelyhez elhivattatok. És akkor az a kérdés, hogy mit jelent méltó módon élni? Ahhoz az elhíváshoz, amiről hallottunk. Mit jelent, ha igaz, hogy halottak voltunk, és Krisztusban életre keltünk? Mit jelent ezek után méltó módon élni Krisztusnak ehhez az elhívásához? Ha igaz, hogy távoliak voltunk, reménység nélkül valók voltunk, idegenek valók voltunk, és azáltal, hogy Krisztus lebontotta a falat, mert megölte az ellenségeskedést a maga testében, és egyített bennünket különféle csoportokból, kultúrákból, társadalmi helyzetekből, ha ez igaz, mit jelent ehhez az elhíváshoz méltó módon élni? Hogyan dolgozzuk ki, hogyan bontjuk ki, hogyan munkáljuk ki ezt a valóságot. És nagyon érdekes, hogy Pál apostol nem azzal kezdi a méltó élet kifejtését, hogy elkezd az egyéni etikai, erkölcsi dolgokról beszélni. Később beszél erről a hazugságról, a haragról, a paráznasságról, beszél ezekről is, de nem ezzel kezdi. Hanem azzal kezdi, hogy két dologról. Az egyik, amiről most beszélek többet majd, hogy éljetek egységben. És a másik, amiről nem tudok ma beszélni, de nagyon fontos lenne, és ezért olvastam fel azt a plusz két verset, hogy éljétek meg ebben az egységben a különbözőséget. Mert ott arról kezd el beszélni az apostol, és ez csak egy rövid kitekintés, hogy Krisztus különféle ajándékokat adott az ő testének. Különféle szerepeket adott. Itt megnevez öt olyan ajándékot, akiket nevezhetnénk úgy, hogy ők a hivatalosak, mondjuk így tisztségek az Isten népében, akiknek az a dolguk, hogy a gyülekezet tagjait felkészítsék, hogy a gyülekezet együtt végezze az Isten népének a szolgálatát. Másról, ahogy beszél erről Pál, mindenkinek ad lelki ajándékot, ad készséget, ad képességet a Szentlélek által, hogy a test, a Krisztus test önmaga gondoskodjon önmaga épüléséről. Emlékeztek, tegnap este mivel fejeztük be? A növekvő templom képével. Szóval mit jelent méltó módon élni? Egység és különbözőség. És most csak az egységről fogok beszélni. Úgyhogy lássuk ennek az egységre való felszólításnak először a problémáját, másodszor lássuk az egység megélésének a motivációját, harmadszor lássuk azt, hogy minek az alapján lehet megélni ezt az egységet, és negyedszer a gyakorlatát, mit jelent egészen konkrétan kimunkálni ezt. A probléma. A probléma, ha valaki ezt a levelet olvassa, vagy így ha valaki magához közel merte engedni, hogy Pál apostolon keresztül az ige, a Szentlélek mit jelentett ki az egyházról, akkor itt egy hihetetlen nagy feszültség van, mert eddig dicsőséges magasságokban szárnyaltunk, de most, mintha nagyon valóságosan megérkeznénk a földre. Korábban azt hallottuk, hogy Isten Krisztusban nekünk, az egyháznak jelentette ki a titkot, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket. Korábban arról beszéltünk, hogy mi vagyunk annak a jele és az előíze, hogy Isten egy napon az Jézus uralma alatt egységbe foglalja mindazt, ami széthullott a világban, minden ellenségeskedést, minden gyűlöletet, minden gonoszságot megszüntet Jézus uralma alatt, helyreállítja azt az egységet, ami megvolt a teremtésben, és mi vagyunk ennek a jele. Mert mi megbékéltünk Krisztussal. Korábban nem is tudom, mi mindent mondott, mert nem beszéltünk ezekről, és akkor ilyen hihetetlen kijelentéseket tett rólunk. Hallottunk Krisztus bennünk munkálkodó erejéről. Azt mondja Pál, hogy avval az erővel munkálkodik rajtunk, bennünk, amivel Krisztust feltámasztotta a halálból, amivel a mennyeiek világába ültette, és legyőzte az ördögnek és a gonosznak minden seregét. És akkor egyszer csak itt vannak a mindennapok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. És meg arra gondolok, hogy mit jelent egymást elviselni, és érezzük ennek a valóságát. Nem azt mondjuk, hogy én nem tudom, Pál miről beszél, hát nekem nem kell elviselni senkit, én olyan könnyű vagyok, meg szerető vagyok. Értitek, micsoda mindennapiság és közönségesség van, hogy viseljük el egymást. Tehát olyan nehéz egymást elviselni, hogy ezt buzdítani kell erre? Igen. De hogy lehet, hogy azt mondja, hogy türelemmel hordozzam el a másikat, én, aki Isten dicsőséges tervében, az ő egyházában, ebben a csodálatos valamiben vagyok, ami a Szentlélek temploma és hajléka. A kettő, mintha kizárná egymást. Vagy az egyik érvényes, hogy milyen nehéz emberek vagyunk, akiknek valahogy meg kell tanulnunk elhordozni egymást az Isten népében, vagy a másik igaz, hogy Isten Krisztusban lebontotta a falakat, és csodát tett velünk. Nem? Vagy a nagy kijelentések az igazak úgy tűnik, de akkor nekünk nincs sok hozzá, közünk hozzájuk, ha ilyenek vagyunk. Vagy pedig, ha mi valóban ilyenek vagyunk, amilyenek különben vagyunk, akkor ezek a nagy kijelentések nem lehetnek igazak. És Pál apostol nem ismeri ezt a vagy-vagyot. Ez a bibliai realizmus. Nem tagadja, hogy a megváltott közösségben van széthúzás, büszkeség, szeretetlenség. És ez hihetetlenül felszabadító. Tudod miért? Mert ha elhiszed a nagy kijelentéseket az Isten népéről és önmagadról, az nem jelenti azt, hogy képmutatónak kell lenned annak a fényében. Mert realista módon beszél a Biblia arról, hogy nehéz emberek vagyunk. És ha elhisszük mindazt, amit Isten kijelent rólunk, ez nem azt jelenti, hogy a szőnyeg alá söpörjük a nehézségeket egymással. Méltóan élni ez a csodálatos elhíváshoz nem azt jelenti, hogy úgy teszünk, mintha nem lennénk olyanok, amilyenek valójában vagyunk. Pálnak nem probléma ez. És ugyanakkor, amikor azt látjuk, hogy milyenek vagyunk, amikor szembesülünk a bűnnel Isten népében, általában inkább csak a másikban, de ha egy kicsit növekszünk a hitben, akkor magunkban is, akkor mégse fogunk összeomlani reménytelenül, hogy hát ez az egész akkor semmi. Mert tudjuk, hogy mégis így vagyunk. Az a csodálatos valóság, amiről az ige beszél. Úgyhogy ez az első dolog, ez a feszültség. És szabadok vagyunk szembenézni a valósággal, és szabadok vagyunk hinni Isten kijelentését rólunk. És ezért halljuk meg, hogy mit mond az apostol, éljük meg az egységet. Mi ennek a motivációja másodszor? Kérlek tehát titeket, éljetek méltón az elhíváshoz. Mi ad erőt? Mi indít arra, hogy alázattal, az azt jelenti, hogy nekem van igazam, de mégsem mondom, szelítséggel, ez azt jelenti, hogy felmegy bennem a pumpa, amikor valamivel találkozom, és valahogy mégse mondom. Türelemmel, ez azt jelenti, hogy 66-szor a lábamra lép, értitek, valamilyen módon belém sétál, és 67-szer is ott leszek. Szóval mi ad erőt ahhoz, hogy ezzel megtartsam a Krisztus testének az egységét? Értitek, nem az az első kérdés a keresztény gyülekezetben, hogy mit kell csinálni, hanem miért, miből, mi a motiváció, mi van a szívemben. Nem arról van szó, hogy legyünk egymással szelidek, mert az így jó. Nem arról van szó, hogy legyünk türelmesek, mert így helyes. Hordozzuk el egymást, mert ha elhordozzuk egymást, jó emberek vagyunk, ha meg nem, akkor nem vagyunk jó emberek. Pál apostol nem így motivál. A Biblia nem így motivál. Mert ez esetben mi motiválna? Lehet, hogy a félelem, nem? Ha nem leszek szelid, megharagszik rám Isten. Ez félelem. Ha nem hordozom a másikat, bajba kerülök, mert majd akkor engem se fognak hordozni. Ez félelem. Ez félelemből való motiváció. Vagy lehet, hogy a megfelelni akarás. Ha elhordozom a másikat, akkor látják, hogy én azért elég jó keresztény vagyok, és valamit kapok a közösségtől. Mert hordozom a többit. Mert én mindig ott vagyok, ahol lenni kell. Én mindig segítek, én mindig hordozom. És lehet, hogy az motivál, hogy és ezzel megszerzem azt, hogy én nekem rangom van a közösségben. Ez nem az egység. Vagy éppen a büszkeség motivál. Alázatos vagyok, tehát rendes ember vagyok. Szerint vagyok másokhoz, tehát tisztelhetnek érte. Hordozom a másikat, most már Istennek is az a dolga, hogy hordozon és megáldjon engem. Nincs vége annak, hogy mennyi formát ölthet az én központú hamis motiváció bennünk. Nincs vége. Kicsit is ismeri a szívét, az pontosan tudja. És ezért Isten először mélyebbre néz, és mélyebbre mutat, mi mozgat. Milyen elhíváshoz vagy méltó? Ahhoz az elhíváshoz, hogy neked jónak kell lenned, mert különben Isten nem áld meg. Nagyon sokan ezért akarnak csak valahogy élni keresztényként. Ahhoz az elhíváshoz, hogy meg kell felelned másoknak, vagy a gyülekezetnek, vagy a lelkésznek, vagy ahhoz a híváshoz, amelyel a megfeszített és feltámadt Krisztus kihívott téged a félelemből, kihív a büszkeségből, kihív egy új életre. Kérlek tehát titeket, mondja Pál. Kérlek tehát titeket. És ez mind annak az alapján van, ami már elhangzott. Krisztus dicsősége, Krisztus megváltása, a szeretetének, a hatalmának az átérése. Képzeld el, milyen az a szelídség a gyülekezetben, ami azért van, mert szelídnek kell lennem. És milyen az a szelídség, ami abból fakad, hogy valahogy megtapasztaltam, hogy Jézus milyen szelíd velem, milyen szelíden hívott el, milyen szelíden hordoz, milyen szelíden viszonyul hozzám az én ezerszer is ugyanolyan bűneimhez, meg nyomorúságaimhoz. Milyen nagy a különbség. Vagy kérdezzel, hogy képzeld el, hogy milyen a türelem. Hogy milyen az a türelem, ami abból fakad, hogy félek, hogy Isten türelmetlen lesz velem, ha nem gyakorlok türelmet. És milyen az a türelem, ami abból a hálából él, hogy Isten olyan türelmes irántam. Mennyire más, érzitek, mennyire más az egyik meg a másik. Milyen nehéz az emberek elhordozása, mert el kell őket hordoznom. Mert lelkész vagyok ez a dolgom, mert presbiter vagyok, mert el kell hordoznom őket. És milyen az a hordozás, ami abból fakad, hogy elbírom hordozni, mert tudom, hogy engem is elhordozott valaki. Krisztus a kereszten. Másodszor motiváció. Keresztény gyülekezet, keresztény közösség, éljetek egységben. A kulcs, a motiváció. Ha van szolgálatod, nagyon jó. Mi motivál? Valóban az Urat szolgálod vele, vagy pedig önmagadat építed? Hadd legyek őszinte, ez szerintem kinek mi? Nekem ez egy ilyen életre szóló kérdés. Állandóan reflektálnom kell rá. Miért szolgálok? Mert szeretnek érte az emberek? Jót fognak mondani? Állandóan ott kell tartanom Isten előtt? Nem. De ez harc. Ez nem úgy van, hogy ja, egyszer megláttam és szabad vagyok. De ha már legalább egyszer megláttam, az már jó. Mi az, ami vonz? Mi az, ami motivál? Miért csinálsz bármit az Isten népében? Egyetlen egy helyes motiváció van. Éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amit Krisztus Jézusban kaptatok. Harmadszor. Lehetséges ez? Ezek után. Amikor az apostol arra szólít fel, hogy igyekezzünk megtartani a gyülekezetben a lélek egységét a békesség kötelékével, figyeljetek, tehát alázattal, szeretettel, türelemmel viseljétek el egymást, és igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Ki az egység? A Szentléleké. Ezzel azt mondja, hogy itt egy olyan egység megtartására vagy kimunkálására hív, ami már megvan. Ez nagy titok, már megvan. Hát erről szólt az evangélium. Egyétett bennünket Krisztusban, megvan, adatott. Azt kell kimunkálnom, ami már megvan, nem azt kell létrehoznom, amit én úgyse tudok létrehozni, meg nincs meg. Megint ez az evangéliumból fakadó valóság, ha egy gyülekezet gondolkodásmódja, logikája az evangéliumból táplálkozik. És ez a gyülekezet természetéhez, lényéhez tartozik. És Pál apostol, csak röviden fogom mondani most, hétszer hangsúlyozza ezt a megvant, hétszer hangsúlyozza, hogy egyek vagyunk. Figyelj, hétszer mondja el, és a Szent Háromság személyét követi. Az első három így van, egy a test, egy a lélek, egy reménységre kaptatok elhívást. Egyiket se ti csináltátok. Egy teste van a Krisztusnak, nincs több. Egy szent lélek által lettünk az övéi, egy szent lélek lakik bennünk, ha az Isten lelke lakik bennünk, nincs több. egy reménységre kaptatok elhívást, egy örök élet van, egy újjáteremtett valóság van, nincs több. Ismeritek a viccet? Hogy? Hát, hittem, hogy ezt már kapásból tudja minden református. Nem egészen tudom, hogy hogy van, úgyhogy nem is mondom el. Tehát a mennyországban vagyunk az örök életben, ott vannak a különböző felekezetből származó keresztények, dicsőítik az örökké valóságban az Urat, és ott megy, nem tudom, Szent Péter, meg valaki, te is oda kerülsz, mondjuk ott megy Szent Péter, és te, és akkor például Szent Péter. Itt most legyél csöndbe, mert itt a szigorú reformátusok vannak, és azt hiszik, hogy ők csak egyedül vannak itt. Egy reménység, egy lélek, egy test. A következő hármas, Jézus, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Értitek az előző, mit jelent? Egy reménység van, egy örökké valóságban leszel vele. Vele. Nézd körbe. Meg aki nincs itt, de a gyülekezethez tartozik. Egy az Úr, aki Jézust Úrnak vallja, nézd körbe, akármilyen nehéz ember is elhordozni, egy Jézust vallotok Úrnak. Egy a hit, egy hitvallást vallotok meg hétről hétre, vagy egy a keresztség, ugyanaz a keresztség van rajtad, mint a másikon, nem jobb a tiéd, és nem rosszabb az övé. Ezt mondja Pál. Megvan az egység. Hát munkájátok ki. Értitek a logikát? És mondtam, ezen részen rövid leszek, hogy harmadszor gyorsan, ez volt hat. Ugye? Mondtam, hétszer mondja, hét dolog, ami összeköt. És a harmadik egység, Szentlélek, Úr, és itt egy az Istene és Atya mindeneknek. Értitek? És mindez ott áll tényül az efézusi gyülekezet tagjai előtt. Ezért nem tettek semmit. Ezért nem kell, nem tehetünk semmit. Ez így van. Átéltük, hogy a Szentlélek egy közös test tagjaivá tett? Megvalljuk együtt a hitünket? Közös reménység van, ami kibomlott a szívünkbe? Ugyanannak a keresztségnek a pecsétje van rajtunk, mint akik Krisztushoz tartozunk? Ugyanaz az Atyánk? Isten. Ez minden egyé tesz. És ezért lehetséges kimunkálni az egységet. Csak annyit kell csinálni, hogy rá kell nézni a másikra, és azt mondani, csekedd le ezt a hét dolgot. Egy Úr, egy hit, egy keresztség, egy test, egy reménység, egy lélek, egy Atya. És én mégse bírom, hát mégis azt gondolom, hogy én meg mégis külön vagyok tőle, meg jobb vagyok nála, meg értitek? De hát ez mindegy. Van, mibe belekapaszkodni. Ez a lehetőség. Ott van előttünk. Gyakorlat, negyedszer. A gyakorlat innentől nagyon egyszerű. Ha helyén van a motiváció, mert valóban Krisztus ereje vagy valósága munkál bennem, ha látom az egységet, tudom, hogy ő ezt megszerezte, akkor nyugodtan mondhatja az apostol, hogy hogyan éljük meg a gyakorlatban azt, ami amúgy is a miénk, hogyan munkáljuk ki, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Hát erről nagyon sokat lehetne beszélni. Mit jelent az új szövetségben az egységet megélni? Ha az új szövetségi leveleket olvassuk, akkor tele vannak ezek a levelek olyan igékkel, amelyekben az a szó a kulcs, hogy egymást. Ezeket én kigyűjtöttem meg, rendszereztem többféle módon valamikor, most ezt nem fogok tudni ilyen részletesen beszélni róla, de vannak azok az igék, amiket úgy neveztem, hogy ezek a pozitív bátorítás vagy építés igéi. Bátorítsátok egymást, buzdítsátok egymást, vigasztaljátok egymást, építse egyik a másikat, énekeljetek egymásnak dicséreteket, zsoltárokat, mindahogy építitek egymást. Aztán van egy olyan csoport, amit úgy neveztem, hogy meg kicsit beszélek, ami az intés. Kicsit más. Intsétek egymást. Aztán van egy olyan, ami a kegyelemről szól. Valljátok meg a bűneiteket egymásnak. Bocsássatok meg egymásnak. És nyilván az egészet egy dolog fonja össze. Szeressétek egymást. Ennél sokkal több van. De gondoljatok bele, hogy az a gyülekezet, ahol nincs közösség, az a Bibliának, így az újszövetségi leveleknek a jó részét kiteheti az életéből. Mert nincs felület, hogy kapcsolatunk legyen egymással. Hogyan építse egyik a másikat, ha nincsen kapcsolatom vele? Hogyan vigasztaljam? Hogyan fogadjam tőle a bátorítást vagy a buzdítást? Hogyan nincsen? Erről mindjárt beszélek még. Az egész újszövetségi Isten népének a képében ez abszolút meghatározó. Hogyan történik ez? Azt gondolom, hogy az első dolog, hogy folyamatosan reflektálnunk kell magunkra Isten előtt, ennek az érdekében. És nem az a jó kérdés, hogy alázatos vagyok-e, szerint vagyok-e, vagy türelmes vagyok-e. Sokkal jobb a másik oldalról elindulni. Kivel van konfliktusom? Kit kerülök ki? Kivel van újra és újra összeütközésem? Mikor vagyok általában türelmetlen a gyülekezet közösségében? Mit vagy kit nagyon nehéz elhordoznom? Mikor nem tudok szeretni? Ha valaki komolyan be akar lépni ennek az életébe, ez egy nagyon könnyű dolog, mert ha Isten elé állsz ezekkel a kérdésekkel, választ fogsz kapni. Egyrészt azért, mert úgyis van olyan, ahol lelepleződünk. Másrészt azért, mert a Szentlélek valóban akarja munkálni egy gyülekezetnek az egységét. Bocsássatok meg egymásnak. Kérjetek bocsánatot egymástól. Ez az egyik alapvető gyakorlat a Krisztus testében. Hogy amikor valakivel valami konfliktusod van, és annyira nehéz, és nem úgy beszélek erről, mintha én nem buknék el ebbe újra és újra, oda tudsz menni neki, és meg tudod neki mondani? Bocsánatot tudsz tőle kérni? Vagy meg tudod neki mondani, hogy figyelj, amit akkor tettél, vagy ami akkor történt, az engem nagyon megbántott? Vagy pedig csak másik három embernek tudjuk elmondani? És megy tovább a métely, a Szentlélek megoldása. Azt hiszem, hogy talán ez így a mi kultúránknak a része is, hogy nagyon nehéz őszintén egymás szemébe nézve, dolgokat felvállalva kimondani azt, ami fájt. És utána kimondani azt, hogy bocsánatot kérek. Sose felejtem el az egyik példám, de nyilván több ilyen volt, a lelkészek ezt tapasztalják, amikor nagyon hozzáad egy gyülekezeti tag, és elkezd panaszkodni valakire. Mintha nekem kéne megoldani, ami neki konfliktusa volt valakivel. Jött egy hölgy, sokszor nagyon-nagyon meg volt bántva. Elment mellette az utcán XY a gyülekezetből, és nem köszönt neki. És mondtam, hogy figyelj, lehet, hogy nem ismert meg. Nem, biztos, hogy megismert, de nem köszönt nekem. Hát akkor kérdezz, menj oda hozzá, kicsit mutatkozz be, vagy beszélgessetek, vagy mondd meg neki, hogy hát ez nagyon nem vettél észre. Nem, biztos nem akar. Értitek? De ezt csináljuk. Ezt csináljuk. Munkáljátok ki az egységet. Nem beszél az apostol, hogy teljes alázatossággal, szerítséggel, türelemmel viseljétek el egymás szeretettel. Intés. A legnehezebb dolog a keresztény gyülekezetben az intés megélése. Mert érhetnek kell lennünk Krisztusban ahhoz, hogy tudjunk inteni, mert csak akkor tudunk inteni, ha tudunk intést elfogadni. És ehhez kell egy nagyon erős jézusi szabadság és szeretet és alázat és bátorság. De nagyon fontos. Amikor a gyülekezetben a közösségről beszéltünk, és ez egy nagyon fontos téma volt, nagyon sokszor, és mert hogy az a keresztény gyülekezetben, akkor azt is mondjuk elmondtam, hogy és figyeljetek engem is, mint lelkipásztort, hogy meg kell intenetek. Mondjátok, ha valamit azt láttok, hogy valami nincs, valamiben, amit előttetek látható, amiben nem úgy cselekszem, ahogy az Isten szerint való. És képzeljétek el, nem tudom, hogy merte, volt, aki komolyan vette. Komolyan vette, amit mondtam a szószékről. Néha ilyen is van. Nem sokszor, de néha van. De ez nem rátok vonatkozott, ti mindig komolyan veszitek. És ez egy nagyon apró helyzet volt, tehát ez nem volt egy súlyos helyzet. Ez lehet súlyos is, de meg az egész intés, most nem megyek bele, lehet nagyon súlyos kérdések is, de ez apró dolog volt. Oda jött hozzám, egy alfa csoportot vezettem, ott volt két gyülekezeti tag mindig velem, meg a vendégeink. És oda jött hozzám az egyik ilyen alkalom után az egyik gyülekezeti tag, és azt mondta, hogy nem éveztem a részletekről, hogy pontosan miről volt ott szó, mi történt, de azt mondta, hogy András, észrevetted-e, hogy az XY-t azzal, amit ott mondtál, vagy ott talán poénkodtál, vagy viccelődtél, nagyon megbántottad. És azt mondtam neki, hogy nem. Megbántod? Fogalmam sincs róla. És utána oda mentem a következő alkalommal ehhez a vendéghez, aki még nem egy gyülekezet tagja, hogy az elmúlt héten én ezt és ezt mondtam, és hogy nem volt ez bántó neked. És akkor azt mondta, hogy így, hát hogy igen, ez őt nagyon megbántotta. És akkor azt mondtam, hogy bocsánatot kérek. És ha az a gyülekezeti tag engem nem érzékeny arra, és nem tudja mi az, hogy ez nem egy erős kérdés volt, vagy téma, de mégis nem tudja mi az, hogy intés. Nem vállal felelősséget értem, mint a testvéréért, meg még mint a lelkipásztoráért is. Akkor abban az emberben, aki ott közeledett a keresztény hithez, ott marad egy tüske. Mert hogy vakok vagyunk egy csomó mindenre. De ahhoz, hogy egy keresztény gyülekezetben egy érett, itt Pál aztán a negyedik fejezet végén ki is mondja felnőni az érettségre, a Krisztusban való felnőtt korra. Tehát ahhoz, hogy egy gyülekezetben egy érett gyülekezet, felnövekedett, felnőtt gyülekezet legyen, ahhoz, és például akár a megbocsájtás, akár a bocsánatkérés, és akár az intés történjen, ahhoz egyre mélyebben kell gyökereznünk Krisztusban. Miért? De mi a baj az intéssel? Gondolj bele! Az intéssel az a baj, hogy vannak azok az emberek, akik nagyon gyorsak nem inteni, hanem kritizálni és kiigazítani. Ismerjük őket. Általában azt is szokták mondani, hogy én ilyen ember vagyok, hogy ami a szívemben, az a számom. Ez egy érték, szerintük. Ez bizonyos helyzetben jó, de azért ez nem mindig így van, szerintem, hogy ami a szívemben, az a számom, mert ami a szívemben van, azért még nem kell megbántani feleslegesen más, nem? De vannak azok az emberek, akik nagyon gyorsan ki tudnak igazítani másokat, meg ítélkezőek. Ez nem intés. És a másik oldal, amivel érzékeny az ilyen típusú, kicsit törvénykező, meg másokat lenéző, magukat feljebb tartó embereknél, mert nem tudják, hogy azok, de azok. Ezért ők nagyon érzékenyek erre, és azok, hogy képzelnék én, hogy bárkinek bármit mondanék. És különben is mai kultúra, ki vagyok én, hogy bárki felett ítélkezzek? Hát nem arról van szó, hogy bárki felett ítélkezz. Ők meg inkább visszalépnek. Úgy mondanám, hogy a konfliktus kerülők, akik soha semmi konfliktus nem akarnak, úgyhogy ők nagyon nehezen fognak megszólalni, hogy a testvérüket szeretetből Krisztusért intsék. És vannak azok, akik ezek a konfliktusos emberek, akik meg állandóan mondják, azok meg sokat tudnak ezzel ártani, meg rombolni. Ahhoz, hogy az intés egészséges módon történjen, az két dolog kell a szívünkben. Egyrészt alázat, ami abból fakad, hogy tudom, hogy nem vagyok jobb, mint a másik. Mert én ugyanolyan bűnös vagyok, és Krisztus ugyanúgy meghalt értem, mint ő érte. És cseppet sem vagyok jobb, mint a másik. És csak ez adhat alázatot. Ez tarthat a kegyelembe. Hogy nem azért mondom, mert én jobb vagyok. Tehát az első az alázat, és a második viszont a szabadság, meg a bátorság, meg a szeretet, hogy de számít nekem annyira az a másik ember. És vagyok annyira szabad, hogy szeretettel megmondom neki, amit látok. És ez azért kell bátorság, mert nagy esély van arra, hogy utána rám csapja az ajtót éretlen módon, és ez nekem fájdalmat fog okozni. De nekem fontosabb, hogy megvédjem magamat a fájdalomtól, ha annak az embernek, aki engem megintett, fontosabb lett volna, hogy önmagát megvédje, mert esetleg én utána ledorongolom, hogy ő mit képzel, hogy ilyet mond, akkor nem történik meg az, ami egy krisztusi dolog volt, és egy gyógyulás volt a gyülekezetben, ugye, piciben. Mert hogy én valami bűnt ki tudtam mondani, bocsánatot tudtam kérni, az illető megbocsátott, és ebben nem csak helyreállt valami, hanem valami, értitek, valami krisztusi dolog történt. Az evangélium történik. Az evangélium történik. Amikor bocsánatot kérsz valakitől, vannak, akik nem tudnak bocsánatot kérni, bár ha valaki keresztény és nem tud bocsánatot kérni emberektől, akkor nem tudom, hogy hogyan tud bocsánatot kérni Istentől. De ha te bocsánatból élsz, ha kegyelemből élünk folyamatosan, mert hát abból élünk, azért úrvacsorázunk újra és újra emlékek, kegyelemből élünk, akkor bocsánatot tudok kérni. Miért? Mert amikor elismerem a bűnömet, mivel Krisztus tart meg engem, és ő benne vagyok, az nem azt jelenti, hogy, hogy akkor én semmi lettem, és megalázkodtam, és nem tudom mi. Az érzi a bocsánatkérést úgy, hogy ő megalázkodik, nem fog megalázkodni, senki előtt mondja meg, hogy én akkor semmi leszek meg minden, akiben Krisztus nem munkálta még ki. A kegyelem még nem munkálta ki, hogy figyelj, elfogadtalak, nyugi, szeretlek, nyugi, meghaltam érted, értékes vagy, gyermekem vagy, rendben vagy. És mivel én igent mondtam rád, mivel a gyermekem vagy, mivel rendben vagy, ezért még el is ismerheted mások előtt, amikor hibáztál. Érted? És a megbocsátás ugyanígy a kegyelemből fakad. Soha nem fogok neki megbocsátani. Mondjuk meg. Meg inkább megsértődünk, meg elkerüljük, de hát tudom, hogy mennyi mindent megbocsátott nekem Krisztusban Isten. Ha ebből élek, hogy nekem megbocsátottak, akkor mennyire valóságos tapasztalat az bennem, ha én meg annyira érzékeny vagyok, hogy lehúzom a rólót, és nem beszélek többet vele. Értitek, mit jelent? Az evangélium által motiválva, az evangélium erejére támaszkodva, nem egyszer és mindenkor, mert soha nincs vége, hanem folyamatosan munkálni az egységet. Teljes alázatossággal, szerítséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretetben. Utolsó gondolat, igyekezzetek megtartani a lélek egységét. Igyekezzetek. Az eredeti kifejezés nem annyira próbálkozást jelent, mint inkább azt, hogy tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy megtartsátok a lélek egységét. Nem ez az igyekeztem, én igyekeztem, megpróbáltam, de nem mentem. Tegyetek meg mindent annak érdekében. Vagy így is fordíthatjuk, semmi erőfeszítést ne sporoljatok meg azért, hogy megtartsátok a lélek egységét. Vagy keményen dolgozzatok. Ezt jelenti ez a kifejezés. Amikor annyira könnyű lenne kivonulni, kívül maradni, távolságtartással lenni, másokkal, a gyülekezettel, mert megbántottál, elfáradtál, eleged lett. Amikor azt mondod, hogy annyiszor futottam már neki újra, csak az apostol arra hív, hogy és újra, és újra, és újra. Mert ez az, ahogy Krisztus közöttünk lakozik. Értitek? A világ nem azt akarja látni, hogy nincsenek közöttünk konfliktusok. Amikor nincsenek közöttünk konfliktusok, akkor képmutatóak vagyunk, mert vannak. A világ azt akarja látni, hogy Krisztusban hogy oldjuk meg, hogyan érjünk a kegyelemmel egymás iránt. És egy gyülekezet valóban Krisztus jó illata, nem attól jó illata, mert tökéletes emberekkel van tele, akik nincsenek, hanem attól jó illata, mert krisztusi módon alázattal, türelemmel, szeretettel, fáradhatatlanul munkálják az egységet. Hát, így legyen. Imádkozzunk. Szentlélek Úristen, de talán egészen világosan és konkrétan rámutattál a szívünkben arra, ahol nekünk te előtted elrendezni valónk van. És arra kérünk most téged, hogy ne legyünk engedetlenek a tőled való ösztönzésnek. És akármilyen nehéznek is tűnik, de legyünk engedelmesek, és megtegyük azt a lépést, akár talán már itt a táborban, ami a megbocsájtás, a bocsánatkérés, az intés, a szeretetben való odafordulás valakihez, aki nekünk nehéz. Köszönjük, Urunk, hogy te szeliden, türelmesen, szeretettel hordoztál és hordozol bennünket életünk minden napján. Add ennek a valóságát, ezt a különös, dicsőséges valóságot itt a te testedben, a te szent lelked jelenléte által. Köszönjük, hogy te messze többet cselekszel és munkálsz a bennünk munkálkodó erő szerint, mint ahogy mi gondoljuk vagy képzeljük. És ezért tiéd legyen minden dicsőség az egyházban. Örökkön örökké. Amen.